Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet, mert ezt mondom, örökké tart kegyelmed, hűséged szilárd, akár az ég. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Fennállva 119. Zsoltár első versét énekeljük, az oly emberek nyilván boldogok. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök igaz szerető Isten. Amen. Szentírásból, szeretett testvéreim, 89. Zsoltárból olvasok néhány sort, a 89. Zsoltárnak a 20-tól 37-ig terjedő verseit, melyek így szólnak. Egykor látomásban így szóltál híveidhez, segítséget nyújtottam egy hősnek, kiemeltem a nép közül egy kiválasztottat. Megtaláltam szolgámat, Dávidot, mert szent olajommal fölkentem őt. Kezem állandóan vele lesz, karom erőssé teszi őt, nem csalja törbe ellenség, nem nyomja el állnak ember. Kiírtom előle ellenségeit, és leverem gyűlölőit. Hűségem és szeretetem vele lesz, és nevem által emelkedik hatalma. Ráteszem kezét a tengerre, jobbját a folyókra. Így nevez majd engem. Atyám vagy én, Istenem, szabadító kősziklám. Én pedig első szülöttséggel ajándékozom meg. Felséges lesz a földi királyok között. Örökké megtartom szeretetemet iránta, és szövetségem állandó lesz vele. Megőrzöm nemzetségét örökké, és az ő trónját, amíg csak meg lesz az ég. Ha fiai elhagyják tanításomat, és nem élnek törvényem szerint, ha megszegik rendelkezéseimet, és nem tartják meg parancsolataimat, akkor bottal büntettem meg őket vétkükért, és csapásokkal bűnükért. De szeretetemet nem vonom meg tőle, és nem csalom meg, mert hűséges vagyok. Nem szegem meg szövetségemet, nem másítom meg, ami a számon kijött. Megesküdtem egykor szentségemre, és nem fogok hazudni Dávidnak. Örökké lesz utódja, trónja előttem lesz, mint a nap, megmarad örökre, mint a hold, a fellegek közlakó igaztanó. Amen. Gyertek, emeljük szívünket az Úrhoz, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy a te szereteted és hűséged soha nem változik, nem fogy el, hogy azt soha nem vonod meg, hogy ígéreted szerint szüntelen velünk vagy. Így köszönjük neked az elmúlt hetet, minden áldásodat, minden ajándékodat, amikkel megáldottál, ajándékoztál minket, ígédet, szent lelkedet, vigaszodat, erődet, mikor végre esett, esődet, mindent. És így vagyunk ma is nálad. A te szeretetedért, a te hűségedért jövünk, hogy abból erősíts, hogy a te szavad, az ige ma is munkálkodjon bennünk s rajtunk hatalmasan. Te ismered mindnyájunk szívét, mindnyájunk életét. Tudod, milyen örömmel, vagy bánattal, félelemmel, gyászsal, vágyakozással, terekkel, te tudod, mivel jöttünk. Szólíts minket, és ahogyan kell, az szerint bánj velünk ma is. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ilyen bizalommal, mint atyánkat kérhetünk. Amen. Az ige hallgatására készülve a 162-es volt a régi énekeskönyvben, szerintem rosszul írtam ki. Elnézést, már is mondom a számot. 162-es volt a régiben, az újban 224-es dicsérete. Pedig ránéztem, 224, az első és a hatodik verset fogjuk énekelni, rögtön oda alapozok én is. Ím bejöttünk nagy örömben, 224, első és hatodik verset énekeljük. Legyen a második fejezetének az első 12 De azért, fiam, erősen él meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. És amit tőle hallottál sok tanú előtt, azokat adtál megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki harcosával fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az ő megadja majd neked, hogy mindent megérts. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóla, feltámadta a halottak közül. Erről szól az én evangélium, amelyet még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Isten ígéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszéd ez. Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Egy mondatot szeretnék kiemelni ebből a szakaszból, a 9. versben ezt írja Pál, amelyekért még én bilincseket is viselek, mint egy gonosz tevő. Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Amen. Foglalunk helyet. Általában, ha egy beszélgetésben elmondom, hogy voltam már börtönben, akkor a rémület az első, meg az ijedelem, hogy vajon hogy kerülhettem egy börtönbe, mert mit csináltam, vagy hosint, de mindig igyekszem elmondani azt is, hogy látogatom. Mert látogatni is lehet oda menni, meg egyszer egy értekezleten voltam egy börtönben, úgyhogy így jártam börtönben. De azt is el szoktam mondani, hogy a börtönbe sem bejutni, sem kijutni onnan, nem is olyan egyszerű. Még olyan helyen is, ahol láttam, hogy nyitva vannak a cellahajtók. A nyugodtan nyitva lehetett hagyni, onnan nem tud kijönni. Tehát bemenni is többszörös beléptető rendszer, meg kifele is többszörös kiléptető rendszer, rácstól rácsig, kulcsra zárva. Szóval, szoktad mondani, hogy kicsit sokat tavas nekem. Miért mondom ezt? Pál apostol börtönben van. Egy korabeli börtönben, valószínűleg Rómában, a császár börtönében, nyilván egész más világ, mint mostani, de azt mondja, hogy az evangélium, az Isten örök hírjéért viselhet most bilincseket. Bilincset, láncot, megkötést, valami ilyesmi, amivel ott a fogjukat tartották. Méghozzá azt mondja, mint egy gonosz tevő. Mint egy közönséges bűnöző. Úgy van ő most a császár börtönében. Miről beszélünk? Az új szövetség hajnalán a római birodalomban, ugye ekkora már a császár elkezdték istenként tisztelni. És aki nem őt tartotta a legnagyobb úrnak a világban, az ugye, hogy mondjuk államellenes és vázlatok volt, azokat vetették börtönbe. A keresztény üldözéseknek ez lett igazából az alapja, hogy a keresztények azt vallották, a császárnál van nagyobb úr. Sőt, a császár nem Isten, ugyanolyan teremtő, mint mi. Ugyanolyan. Csak ő a császár, akit tisztelünk, mint császár. Tisztelünk, mint király, tisztelünk, mint aki Isten helyezett abba a pozícióba, aki ő, amit ő betölt, feladatot, ami neki a dolga, de nem Isten. Nem ő az Úr, az egyedüli Úr, az Jézus Krisztus, aki meghalt és föltámadt értünk. Nos, így van Pál ott a börtönben, és ezt mondja, hogy erről szól az én evangélium, Krisztus föltámadásáról, amiért még bilincset is viselek, börtönben vagyok, mint egy gonosz tevő. Isten igéje viszont nincs beverve. Most ilyen körülmények között írja, vagy talán diktálja talán ezt a levelet, Timóteusnak, fiatal gyülekezet vezetőnek. Nagyon személyes hangvételű a levél, hiszen eleve így kezdődik a mondat is, hogy te azért fiam, erősödjél meg, de azzal együtt
róla szól a levél. Ezt az egy verset emelem ki, és ide szeretném tenni a hangsúlyt. Akkor azt mondja Pál, hogy Isten igéje viszont nincs bécsbe lehetve, nincs megkötözve, nincs valami szorításba, korlátozottságba helyezve. Ez a mondat erről szól az én evangélium, amely a bűncselekedet és cselekedeteik gonosztevő. Isten igéje viszont nincs bécsbe lehetve, ugye nem szép ellentét Pál. Azt mondja Pál, én be vagyok zárva, mint egy köztörvényes bűnöző, mintha loptam, ragadottam, vagy öltem volna. Meg vagyunk kötve, kötéllel, vagy láncol, vagy bilincsel. Az is lehet nagy valószínűség szerint, hogy az Efézusi levélről olvassuk ki, hogy hozzá volt láncol, vagy jött őrző római katonához. Nem tudjuk. De azt mondja, hogy az én szabadságomat elvették. Én az én mozgásomban, életvitelemben teljes mértékben korlátozott vagyok. Fogolj, rabok vagyok. Nem mehetek, ahova akarok, nem tehetek, amit szeretnék, mert be vagyok zárva. Méghozzá szigorú, őrizet alatt. Császár elleni lázadás vágyával. És éppen ezért a szabadulásnak se látom esélyét, mert nagy valószínűséggel készül a halálos ítéletem. Kicsit tovább olvassuk majd ezt a levelet, a 4. fejezetben, ott mondja majd, hogy megáldoztatom. Mert eljött ennek az idén nem sokára megáldoztatom, elközeledett az én elköltözésemnek az ideje. De azt mondja, nem azért, mert valami rosszat tettem volna, hanem az evangéliumért. Azért az evangéliumért, amely arról szól, hogy Jézus Krisztus meghalt, hogy engem megváltson a bűntől, az elromlott életemből, hogy engem helyreállítson, és Jézus Krisztus föltámadt, hogy nekem vigasztalást és örök életet adjon. Nem valami rossz tett bűn, valami, amit én követtem volna el, hanem egyszerűen azért vagyok bezárva, és megkötözve, vagy megbilincselve. Mert ezt az örökért mondom, hogy Krisztus meghalt mi bűneinkért, és Krisztus föltámadt értünk. És minden embernek, és ebben ért a római őr is, aki őt őrzi, de akár a császárnak is, minden embernek. Szóval az evangélium, az örömhír, van megtérésre, újjászületésre lehetőség, a megfelelődés, amit adott Krisztusban. Azt mondja, én ezért az örömhíret vagyok a szabadságomban korlátozott, megbűnítsen, fogom, de az ige, az Isten szava, az nincs bűnítve velem. Az Isten szava semmivel sincs megkötve vagy korlátozva. Az Isten ígéje nincs bezárva ide velem. Engem a hitemért, a bizonságtételemért ítéltek börtönre. Itt van velem az ige, de az ige nincs bezárva, csak él. Az ige szabad. Az ige dolgozik. Az ige teljes szabadságban van, és teljes hatalommal cselekszik az emberek szívében mindenütt ott, ahol szól az ige hirdetés. Az ige a görög szó, a logosz, nyilván ismerjük ezt, beszéd, szó, üzenet, valamiről való beszédet jelent. Új szövetségben különösen a János is szóhasználva maga Jézus Krisztus. Az ige Istennél volt, és te maga az ige. Eljött, megjelent a világban. Istennek az emberjelen számára testben megjelent önkijelentése Krisztus, az én vagyok. Isten igéje Krisztusban láthatóvá, megtapasztalhatóvá, egészen ember közelévé lett. Abban, hogy Krisztus eljött közénk. Jézus a környezetében a nép akkori vezetői nem értették, és nem is merték föl. Sőt, valaki olyat láttak benne, aki úgy érezte, hogy rájuk nézve, ez veszélyforrás. Ő egy csomó mindenről másképp gondolkodik, egy csomó mindenről másképpen beszél. És nem értették meg, hogy ő az Isten ígéje. És nem értették meg, hogy az a szó, amit mond, az valóban Isten szava. Az egyszerű emberek ebben jobban álltak, mert azt mondták, hogy a helyi beszéd vége, aki azt mondja, írás tudott tanítóik szoktak beszélni. Neki hatalma. Azt érezték, hogy az a szó, amit ő előtt, az hatalom. Ugyanúgy hatalom, mint mikor Isten azt mondta a teremtés hajnalában, hogy legyen. És lett. Annak a szónak hatalma van. És látták Jézus tetteit, és kevés volt. Tudták, hogy amiket Jézus csinál, senki magunk fajta ember nem tudja megtenni. A leprás, hát nem tudja meggyógyítani senki. A születésétől fogva vadt, senki nem tudja láttóvá tenni. A bénát, a földön fekvő bénát, akit négyen hoznak, vagy a másik, senki nem tudja talpra állítani, meg azt mondja, kelj föl, vedd ezt a kormányot, ami jöttél, hogy hoztak, és meg haza, azt mondja, föl kell, és már nem csak egy menjünk haza. Hát ilyen nincs. És a Lázár? Még a veledelők se hitték, hát uram, már negyednapos, nem lehet már kinyitni a sírt. Nem, megmondtam, hogy ha hiszel, meglátod az Isten csodáit. Vegyétek el a követ, Lázár, jöjj ki, erre kívül. Egyértelműen látták, hogy ilyet csak Isten tud. Isteni hatalom nélkül ez lehetetlenség. Na de abban a kockában, amit mikor tudunk az Istenről, abban nem fél vele. Ezért kellett megölni. Ezért kellett keresztbe verni. És mikor megfeszítik Jézust, akkor úgy érzik, hogy győztünk. Úgy érzik, hogy na, egy gondolat, egy nehézséget most megoldottunk. Ezzel többet nem kell foglalkozni. Vagy szóval mondanánk, hogy ezt letudtuk. Hát kicsit nehézkesen menni, mert Pilátus nehéz volt meggyőzni. Kicsit véresen lett a sztori, mint gondoltuk, de akkor rendjében annyi kivégzés van, ugye több vagy kevesebb, belefér. A római katonának meg ez a dolga, az munkai kötelesség volt. Kivégzünk valakit, hát aztán akkor mi van, el is akarja gondoljuk. És aztán itt nem áll el a történet, hanem Krisztus harmadnapra föltámad. Pál a korintusiaknak írja, ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elmúltak zsengéje. A korintusiak vitatkoztak egy feltámadását, ilyen nincsen, ne vicceljétek. Ismerős állatot, de még senki nem jött vissza. Mert nem is erről szó, hanem föltámadásról. Örök életre szóló feltámadásról. Romolhatatlanságra való föltámadásról. Olyan, ami nem romlandó húsok vagyunk, hanem valami olyan különleges lelki testünk van. Mint angyalok vannak. Ám de Krisztus feltámadta a halottak közül, mondja nekik. Itt pedig azt mondja Timóteus, emlékezz arra, hogy Krisztus feltámadta a halottak közül. Emlékezz erre, ez a föltámadásos történet. Ez az én evangélium, ez az én örömhírem, amiért bűncset viselek, amiért korlátozva vagyok. És azt mondja, én lehet, hogy börtönben vagyok, lehet, hogy meg vagyok bűncsetve, lehet, hogy én innen már ki sem megyek. De Isten igéje, az nincs ide lezárva. Isten igéje nincs a bénzsben elve. És én nem picit nagy ugrásokat, történelmi képeket szeretnék idehozni. Igen, a világ Isten és egyház elleni munkáját nagyon sokszor akadályozta, lassította, gátolta az evangélium terjedését, ez tény. De nem az ige volt bezárva, vagy meg nincsen, vagy megkötve. Legfeljebb az ige hirdetőt zárták be, hogy az igének. Római. A császár kultusz idején Néró és Domitianus is tömegesen szedték össze a keresztényeket, vitték az arénába, és az volt a mulatság, hogy rájuk engedik a vadállatokat. Micsoda szórakozás. És Róma népe nem értette a dolgot. Azok nem sikonban menekültek, hanem énekeltek. Mi ez, hogy ők énekelnek? Mindenki menekülni szokott. Mindenki próbálna menteni az életét, hát ha, nincs esélye. Ezek már letérdelnek és énekelnek valami Krisztusnak. Hát ezt mit csinálnak ezek? És minél többen megöltek, annál többen lettek. Mert az igének eljárult. Mert az igének, az evangélium hirdetésének olyan hatalma volt az ember, a pogány bálványaikat. Mert rájöttek, hogy az a fa, az a kő, vagy az a csillagvéd, az nem fog időzíteni, az nem fog megbocsátani, az nem fog megvigasztalni. Az nem fog nekem utat mutatni, ez mind becsapás, állítás, szédítés. De az élő Isten fia, Krisztus az igen. Vagy ugrunk egy nagyot, középkor. Gyakorlatilag a középkori egyház a Bibliát elfelejtette. Sarogadották, abban már hiszettek atyák, az ősatyák már mindent. Nincs abban már semmi. És amikor Luther Márton nem talál végét a lelkének, nem tud elszámolni a bűneivel, és hiába ostorozza magát, hiába koplal, hiába próbál valami nagyon kemény aszkéta életmódot folytatni, nincs már kivékéje. És valaki a kezébe adja a Bibliát, akkor olvasd ezt. És a római levél, első rész, 17. vers, az igaz ember pedig hitből fog élni, és ott döbben meg. Hogy nem kiszolgálnom kell Isten, nem eleget tennem kell Istennek, hát eleget tett értem Krisztusban. Nekem csak el kell hinnem, hogy kész a bocsánat, kész a váltság, kész a feloldozás, kész az örök élet, csak el kell hinnem. És onnan kezdte Isten engem igaz embernek számolni. Hoppá! Gyász évtized, ellenreformáció. Gáján visznek 42 több mint a református, mint egy evangélikus lelkipásztor. És ezek nem dühöngenek, nem átkozódnak, nem szitkozódnak, nem kívánják el a mínusz végtelenbe az osztrák császárt. Elmennek és húzzák a káját. És jó néhány ott hallnak meg. Van, aki már út közben. És aztán de rajta admirális, mikor kivásárolja őket, hálát adnak Istennek, sérnek haza, és szolgálnak a református lelkipásztorok. És nem veszett el a reformáció. Pedig mindent megtettek érte az ellen reformációban. Mondhatni tűzzel lassan. És nem veszett el. Még egy kommunista diktatúra. Az így akkosatot Vilincsben. De a kommunizmus gyakorlatilag úgy döntött, hogy felszámolja az egyházat, arra, nincs szükség. Majd mi elhozzuk ezt a boldog szebb jövőt, a múltat végképp eltörölök, és adjuk. De az igen akarságot nincs benne. És nem szűnt meg az egyház. Sem a Szovjetunió, de még csak Albániában sem. Ahol a lakosság nagy része nem is keresztény. És föld alatti, elbukott rendszerekben átviselték a kommunizmus. Vagy, és akkor most mondok egy idézetet, egy svéd diplomata a hitéért, a bizonság tételéért egy román börtönben töltött azért 2-3 évet. Majd diplomáciai menettel, küzdelemmel vásárolta őt Kis-Svédország Romániával. És azt mondja utólag, hogy szövetséget kötöttünk a börtönőreinkkel. Mi imádkoztunk értük, ők megvertek bennünket. Az igét nem lehetett. Az igét nem lehetett megkötni, meg még nincsen. Ki lehetett végezni embereket, el lehetett küldni Gáján embereket, ki lehetett dobni a Bibliát, el lehetett égetni nyilvánosan a Biblián, mert az is volt. Nekünk Magyarországon az utolsó nyilvános Biblia égetés Dunakenderén volt. Meg lehetett csinálni. És kommunista börtönökbe, vagy akár szibéri lágerekbe is lehetett szenvedni, vagy akár meg is halni. És Isten szava mégsem volt, és nincs, Vilincs erre dolgozik. Ennek a szónak ereje van, hatalma. És ennek az ereje, az erejének a mértéke a Krisztus feltámadása, nem kisebb. Ez a föltámadásos erő és hatalom. És ez a szívedben is igaz, amikor, ha most visszaemlékezel, életedben, amikor legelőször megértetted Isten szavát, amikor legelőször közeljött hozzád az igen, amikor legelőször megérezted, hogy Isten szeret téged, hogy ő hűséges hozzád. érzed, hogy neki fontos vagy. Tudod, hogy újjászülettél a szívedben. Egy új élet kezdődött el végre benned. Mit jelent hát az, hogy az ige nincs bilincsbe verve, nincs megkötve? Ma is ezt jelenti. Az ige az ember szívben akadálytalanul végzi a munkáját. Az ige felett senkinek nincs hatalma. Az Isten. Sőt, ő ma senkinek nincs felette hatalma. Ő cselekszik. Nagy erővel. Mindjárt szívében. Mindenhol. Akadálytalanul felé. És nem kell hozzá más. Legyen egy hirdető. Legyen, aki elmondja az evangéliumot. Legyen, aki hirdeti Isten igazságát. Legyen, aki kimondja az Isten szavát. És nem csak itt a szó széken, de ott te vagy. Ott, ahol te jársz. Minden. Ahol te jársz. Ahol te találkozol emberekkel. Ahol te látsz valakit, akinek lehet szüksége van. Egy evangéliumi bizonságtételre. Azt jelenti ez, hogy mondjanak, meg tegyenek, amit akarnak az igével szemben az evangélium ellenségei. Istent, azt, hogy az ő szava az emberek szívében és életében munkálkodjon, megállítani, bezárni, korlátozni, megkötni, nem tudják. Tudnak bajokat csinálni, tudnak akadályozni, tudnak megfélemlíteni, azt igen. De az ige akkor is végzi az ő munkáját az ember szívben. Igyekeznek ma is őket meggyengíteni. Szándékosan jelennek meg írások arról, hogy rohamosan fogy az egyház népessége és az egyház tagok száma. De ilyet is olvastam, hogy tövegesen hagyják el az egyházat, akár a református egyházat a hívek. És vannak ennél sokkal súlyosabb vádak és rágalmak is, amik elhangzanak, és nagyon sokan el is hiszik. De ez engem vagy téged, bennünket. A bizonyságtételünkben nem kell befolyásolni. Ez a világnak a Krisztus ellen való harca. Akik még mindig jobban félnek Krisztustól, mint hogy felismernék és tisztelnék őt. Azért még mindig valamilyen veszélyforrás. A neked és nekem és mindjárt Jézus Krisztus az Úr, az Isten. Bennünket ez a Krisztushoz szóló örömünk hirdetésében ne gátolja. Mi nem vagyunk semmilyen világi hatalomnak, ideológiának, vagy politikai mozgalomnak az alárendeltjei. Mi a megfeszített és föltámadott Jézus Krisztus követei, küldöttei vagyunk, mint az ő tanítványai. Azon a küldetése, hogy menjetek és legyetek tanítványán minden népet. Hirdessétek az ígét árvele, alkalmas és alkalmatlan időre. Vajon Pálnak mennyire volt alkalmas az idő bizonságot tenni, akár annak az őrnek, akinek az volt a dolga, hogy 8 órában ott vigyázzon rá. És tette a bizonságot. És lehet sorolni ezeket. Mi igenis Istennek, az ige hirdetői, ha úgy tetszik, a szócsövei vagyunk. És éppen ezért nem hiába való a Krisztushoz szóló bizonságtétel. Pál apostol a korintusoknak írott levelében 50 versben beszél a föltámadásról. 16. fejezet, nagyon hosszú fejezet. Végig a föltámadásról beszél. Végig vitatkozó stílusban. Hogyan mondhatják közületek németek, nincs föltámadás? Hát ha nincs föltámadás, akkor még bűneitekbe vagytok, akkor még nem jön semmi napi hitetek. Ám de Krisztus föltámad. És hogy mondhatjátok azt, hogy hogy van ez? Hát a fölbevetett mag is elhal, és úgy jön belőle, nem? Hát nem azt a magot keresed, amit elvetettél. És az egészet azzal zár, hogy azt mondja, akkor végigbeszél így a föltámadást, hogy nem hiába való a ti munkátok az Úrban. Mert a róla szóló bizonyság tétel eljön. Hatalma nem az, hogy én a törékeny halandó mit mondok, s mit csinálok, hanem hogy az Isten igéjét mondom. Azt, aminek mindenem felett való ereje és hatalma van. Azt, ami az én szívemet is megmentette, meggyógyította, és a tiédet is kép. képes. A bizonyságtétel ereje és hatalma abban van, hogy Isten Krisztusban még a halált is legyőzte, értünk. Ezért nem hiába a ti munkátok az Úrban. Mert az ige végzi újjáteremtő, vigasztaló és áldó munkáját most is. Így legyen bizonyságtételünk. Lépben nem biztos, nem hiába való, sőt, győzelmes. Amen. A 119. Zsoltárunk a 22. versével feleljön, tudom, hogy nem szoktuk énekelni, de azért hát a Zsoltárt elénekeltük meg az elsőben, ugyanaz a dallam. Szent igaz igét nevet el tőlem, hogy az mindenkor legyen az én számom. A te beszédet én reménységem, te törvényedet szívemben foglalva, és azt megtartom minden módon, azt szerint élni most és mindenkor. 22. vers a 119. Zsoltár. Én kell egy kicsit változtatni. Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kérjünket ad meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És megvédj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Növekedjetek a kegyelemben, és amik Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség és a hatalom most és az örökké valóságban.
Amen. Foglaljuk helyet és helyünk a hirdetésre hallgassuk.
Elsőképpen hirdetem az adakozást, Isten igéje ezt mondja nekünk, adományotok úgy legyen készen, mint hála áldozat, nem pedig, mint kényszerű adomány. Alkalmainkat hirdetem, vasárnap délelőtt Isten tisztelet szokás szerint, látom sokan oda vannak nyaralnak, Isten áldja meg őket is, vigyázzon rájuk az Úr, és valóban legyen nekik is mindenütt felüdülés, aki pedig ezután megy, ugyanígy kívánunk áldott nyaralást is mindenkinek. Van egy elhunytunk, elhunyt Kirchner Gyula András, az Evégényben született testvérünk. Az ő temetési Isten tisztelete 7.-21-én, tehát kedden lesz, este 6 órakor a művelődési házban, majd később helyezik el a havait, vagy teszik, vagy viszik, vagy csinálnak fel, amit gondolnak. Tehát kedden 6 órakor. Az iratterjesztést tudom még jó szívvel hirdetni, nagyon sok értékes kiadvány és ajándéktárgy is kapható benne. A záró énekünk az 561-es számú dicséret lesz, vagy bocsánat, egy fontos, a héten, most nem is mondom, hétfőn vagy kedden a temetőnkben, a rabatalozó melletti öreg nagy diófának az egyik ága leszakadt. A szél lefordította, teljesen ki volt rohadva a belseje, pont a sírok ígért, hál' Istennek egyetlen síróan sem tehet kárt, senki nem volt alatta, Tajti Gábor jött nagy fűrészgéppel, összeaprította, elhordtuk, félreraktuk az egészet, nem is kért érte semmit, azért ezt hagy tudjuk. Nagyon örültünk neki. A lényeg az, hogy hiányzik az a nagyág, tehát ha valaki megy ki, akkor látni fogja, és nem kizárt, hogy ki fog kelleni vágni a fát, mert a másik oldalon is ugyanígy be van rohadva, nem tudom, 100 éves biztos lehet, de ha bárki kérdi, tudjunk róla, sajnos ez van, ez a fa kicsit megöregedett. De semmiféle kár nem történt. Azért kell majd esetleg megnézni a másik ágát, nem, hogy esetleg a rajtalózóra szakadjon le, ha az is le akar szakadni majd. Jó, bocsánat. És akkor 561-es dicséret, mind a 4 versét énekeljük, Szent vagy Önöké, Atya Úr Isten.
Thank you.
plusz éneklésség az elő Isten tisztelet. Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Adjon Isten békés szép vasárnapot, megáldott jövő hetet mindnyájunknak. Isten velünk, viszontlátásra.